Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét János evangéliumának 5. részéből olvassuk, a 31. verstől a 44. versig. János evangéliumának 5. részében a 31. verstől ezt olvassuk. Jézus mondja, ha én teszek bizonyságot önmagamról, az én bizonyságtételem nem igaz. Más az, aki bizonyságot tesz rólam, és tudom, hogy igaz az a bizonyságtétel, amellyel bizonyságot tesz rólam. Ti elküldtetek Jánoshoz, és bizonyságot tett az igazságról. De én nem embertől nyerem a bizonyságtételt, hanem ezeket azért mondom, hogy ti megtartassatok. Ő az égő és fénylő szövétnek vala, ti pedig csak egy ideig akartatok örvendezni az ő világosságában, de nekem nagyobb bizonyságom van a Jánosénál. Mert azok a dolgok, melyeket rám bízott az Atya, hogy elvégezzem azokat, azok a dolgok, amelyeket én cselekszem, tesznek bizonyságot rólam, hogy az Atya küldött engem. Aki elküldött engem, maga az Atya is bizonyságot tett rólam. Sem hangját nem hallottátok soha, sem ábrázatát nem láttátok. Az ő igéje sincs maradandóan bennetek, mert akit ő elküldött, ti annak nem hisztek. Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek, és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam, és nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Dicsőséget emberektől nem nyerek, de ismerlek benneteket, hogy az Istennek szeretete nincs meg bennetek. Én az én Atyám nevében jöttem, és nem fogadtatok be engem. Ha más jönne a maga nevében, az befogadnátok. Mi módon hihettek ti, kik egymástól nyertek dicsőséget, és azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek? Isten áldja meg az ő igéjét, és ennek magyarázatát köztünk. Jöjjetek, most hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mennyi édesatyán, köszönjük, hogy hozzád jöhetünk mi is ezen a vasárnapon sok más emberrel együtt. Áldunk és magasztalunk téged, aki teremtettél mindent, aki rólunk is gondot viselsz, aki megengedted, hogy ma is eljöjjünk és együtt legyünk, színed előtt egymással is. Köszönjük néked, hogy te vagy az, aki bizonyságot tettél a te egyszülött fiadról, amikor megszólaltál a mennyből, és azt mondtad, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok. Áldunk téged azért, mert bizonyságot tettél arról, hogy nekünk az Úr Jézusra kell figyelni. És köszönjük, hogy azok a cselekedetek, amiket az Úr Jézus cselekedett, azok is őre jár, hívják fel a figyelmünket. Hiszen mindazok a cselekedetek a Messiásról írattak meg, hogy ő fogja majd cselekedni, és cselekedte is. És ezért is őt kell hallgatnunk a mai napon is. És köszönjük néked az írásokat is, amiket szent lelked által te ihlettél, hogy azokra figyeljünk, mert azok is minket az Úr Jézushoz, a te fiadhoz vezetnek el. Hogy ő benne higgyünk, egészen rábízzuk magunkat, a követésére adjuk magunkat. Köszönjük, hogy hitelesítetted őt legalább 3 pecséttel. Kérünk téged, hogy győzd le a szívünknek a hitetlenségét, és add, hogy valóban Jézusra bízzuk magunkat, és az ő követésére szenteljük a szívünket, életünket. Segíts ebben bennünket, Urunk, segíts hinnünk a te fiatban, és követnünk őt teljes szívünkkel, egész életünkbe, hogy aztán örökre vele maradhassunk. Látod, hogy bennünk is ugyanaz az indulat van, mint a zsidókban, akinek azt mondta az Úr Jézus, hogy nem akartok hinni, nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Köszönjük, Urunk, hogy te tudod ezt a bennünk is meglévő nem akarást, ezt a tiltakozást legyőzni. Te tudsz bennünket is fiathoz vonni, hogy őt higgyük és őt kövessük teljes szívünkkel, egész életünkkel. Kérünk téged, hogy ma is hirdettesd az igédet, és szent lelked erejével győzd le szívünk hitetlenségét. Gerjeszt fel bennünk az igaz hitet, a teljes bizalmat Krisztus iránt, ami megváltó Urunk iránt, aki meghalt értünk, aki föltámadt, aki él, és aki ma is uralkodik az egész mindenség fölött. Segíts bennünket, hogy Jézus hívei lehessünk, és ebben a hitben ma is megerősödhessünk. Köszönjük néked, hogy így lehetünk előtted, és így várhatjuk ma is a te élő igédet. Kérünk, szólj hozzánk, Atyánk, Krisztusunkért kérünk. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet, és mielőtt énekelnénk az igehirdetés előtti éneket, a Heidelbergi KT-nak fogjunk neki, és az első úrnapját olvassa fel a gondok testvérünk. Reformáció 500. emlékéve van, és vegyük elő újra ezt a KT-nkat, és minden vasárnap hallgassunk meg egy úrnapját.
Őszintén remélem, hogy hangos a mikrofon, jól hallható, ugye? Érdemes figyelni nagyon az igére, hiszen egy mondatba a keresztény életnek, ha alfája és omegája nem is, de alfája azonnal belefoglalható. Így szól az első kérdés. Minéked életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod? Rá a felelet az, hogy testestől, lelkestől, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, és engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított, és úgy megőriz, hogy mennyei atyámnak akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le a fejemről, sőt, inkább minden az én üdvösségemre kell, hogy szolgáljon. Ezért Szent Lelke által is engem az örök élet felől biztosít, és szív szerint készé és hajlandóvá tesz arra, hogy ezentúl őnéki éljek. A második kérdés, hány dolgot kell tudnod a véget, hogy ebben a vigasztalásban boldogul élhess, és boldogul halhass meg. A felelet 3. Először, hogy milyen nagy az én bűnöm és nyomorúságom, másodszor, hogy mi módon szabadít meg Isten minden bűnömből és nyomorúságomból, harmadszor, hogy milyen hálával tartozom neki e megszabadításért.
Most pedig igehirdetésre készülve a 378. énekünknek a 4. versét énekeljük. Világosíts meg minket a Szentlélek Istennel, hogy szépen tündököljék bennünk az evangélium. Isten tiszteletünk alapigéjét a Királyokról írt 2. könyvből olvassuk, a 2. könyv 2. részéből, a 18. verstől a 25. versig. Királyok 2. könyve 2. részének 18. versétől ezt olvassuk. És amikor visszajöttek ő hozzá, mert Jerikóban lakott, mondanékik, nem mondtam-e, hogy ne menjetek el? És mondának a város férfiai Elizeusnak, ímé, e város jó lakóhely volna, amint uram magad látod, de a vize ártalmas, és a föld gyümölcsét meg nem érleli. És mondta, hozzatok nekem egy új csészét, és tegyetek sót belé. És elhozták neki. Ő pedig kiment a forráshoz, és beleveté a sót, és mondta, ezt mondja az úr, meggyógyítottam-e vizeket. Nem származik ezután azokból halál és idétlen termés. És egészségesekké lőnek a vizek minden mai napig, Elizeus beszéde szerint, melyet szólott. Felment azután onnét Bételbe, és amikor az úton felfelé méne, gyermekek jövének ki a városból, kik őt csúfolják vala, ezt mondván, jöjj fel, kopasz, jöjj fel, kopasz. És hátra tekintvén és meglátván őket, megátkozta őket az Úr nevében, és az erdőből két nőstény medve jövén ki, szétszagatott közülük 42 gyermeket. Onnét azután felment a Kármel-hegyére, onnét pedig Samáriába tért vissza. Kedves testvéreim, láttuk, hogy korábban Illés próféta és Elizeus elindultak Gilgából, elmentek Bétel, majd Jerikó városa mellett, és megérkeztek a Jordánhoz, amin átkeltek. Azután, ahogy elragadtatott Illés Elizeustól, Elizeus ugyanazon az úton elindult visszafelé. Először is rácsap Illés palástjával a Jordán vizére, ami ketté válik előtte is, ugyanúgy, mint Illés előtt is átvált, sőt, korábban Józsué előtt is. Elizeus átkel újra a Jordánon, és aztán tart megint Jerikó felé, és onnan visszafelé Bételbe. És ezen a visszaúton, ahogy láttátok, az Úr többször is kifejezte azt, hogy Elizeussal van, és hitelesítette, igazolta, hogy ez az ember az én szolgám, az én prófétám, az én képviselőm. Az elmúlt vasárnap azt láttuk, amikor a próféta tanítványok hajoltak meg, ő előtte ismerték el vezetőjüknek, annak ellenére, hogy aztán utána kétségbe vonták a szavait, de hát megszégyenültek, és az Úr igazolta a próféta szolgatársai előtt, ifjú szolgatársai előtt, hogy bizony ő az én emberem. Ez volt az első pecsét Illésen, illetve Elizeuson. De a mai napon további két pecsétet kap Elizeus az Úrtól, amivel az Isten hitelesíti azt, hogy ő, mármint hogy Elizeus, az ő szolgája, az ő képviselő, és úgy kell ránézni, és úgy kell őt hallgatni, mint az ő emberét. Az első esemény az Jerikóban történt, az egy pozitív esemény a mi szemünkben is. A másik esemény az egy nagyon tragikus esemény a mi szemünkben is. Nézzük ezt a két eseményt, melynek során Isten igazolja, megpecsételi az ő szolgáját. Azt olvassuk, hogy Elizeus Jerikóba ér, és ott egyszer csak megkeresik a város vezető férfiai, elöljárói. És azt mondják neki, hogy jó hely ez a város, jó itt lakni, jó itt élni, csak egy baj van, a víz. Van itt egy forrás, amelyik adja is a vizet, csak hogy ez a víz rendkívül mérgező. És ezért lehetetlen szinte itt élnünk, sőt nem is szinte, hanem gyakorlatilag lehetetlen itt élnünk, mert a termés, amit ezzel locsolgatunk, az valahogy nem érik meg, valami satnya, idétlen termés lesz. Hát gyakorlatilag a halál fenyeget itt bennünket. Elmondják Elizeusnak a problémát, és kimondatlanul is várják, hogy hát, ha tesz valamit. Nos, említettem már testvéreim, hogy az Ószövetségben minden próféta, így Elizeus is, a nagy prófétának, az Úr Jézusnak az előképe, az árnyéka. Ezt nagyon fontos szem előtt tartanunk. Tehát Elizeus is túlmutat önmagán az Úr Jézusra. És ha ezt jól megfontoljuk és jól bevéssük a szívünkbe, akkor megtanulhatunk a város vezetőktől valamit, nevezetesen azt, hogy ahogy ők elmondták Elizeusnak a problémájukat, úgy mi is elmondhatjuk a mi prófétánknak, a legnagyobb prófétának, az Úr Jézusnak a problémáinkat. Ahogy azok az emberek föltárták őszintén a gondjukat Elizeusnak, mi is őszintén és kendőzetlenül feltárhatjuk minden bajunkat, gondunkat imádságban az Úr Jézusnak. Sokszor föltárjuk mi a bajunkat egymásnak, akár családba is, bár nem olyan nagyon egyszerű dolog ez, de talán gyakoroljátok. Föltárjuk sokszor a szomszédasszonynak, a nem tudom én kinek a problémáinkat, megyünk a pszichológusokhoz, majd azoknak föltárjuk a nagy lelki problémáinkat, Csak éppen az Úr Jézusnak nem tárjuk föl, pedig ő neki kellene imádságban legelőször elmondani minden gondunkat, minden bajunkat, szépítgetés nélkül. Ahogy ezek a régi emberek szembenéztek a gonddal, az igazi problémával, úgy kell nekünk is szembenézni a problémával, és tisztelettel fölkeresni az Úr Jézust, és ahogy azokat Úrnak szólították, Uruknak szólították, Elizeust, mi is Urunknak szólíthatjuk az Úr Jézust, és kiönthetjük előtte a szívünket. Nyilván azok a régi emberek azért tudták ezt megtenni Elizeussal, mert Elizeus egy bizalomra méltó ember volt. Megjelenésébe, modorába, mentalitásába. Úgy látták, hogy neki elmondhatják ezt a gondot, ezt a bajt. És hát, ha olvassuk az Úr Jézusról, mi a bibliai történeteket, nem egy megbízható személyiség áll mi előttünk. Hát mindaz, amit az Úr Jézusról mi tudunk a Bibliából, mindaz azt erősítő, hogy na ő benne aztán igazán megbízhatunk. Sokkal inkább, mint magunkba, mint a szomszédasszonyban, mint a pszichológusokba, nyugodtan megbízhatunk benne. Nem kell takargatni előtte semmi gondot, semmi bajt, úgyis tudja, ő úgyis tudja. Nyugodtan kiönthetjük előtte a szívünket, mert igazán, igazán megbízható az Úr Jézus. Hogyha valakinek van valami egyéni problémája, félelmei, aggodalma, hát nem Jézusnak mondja el. Ha valakinek vannak valami családi problémái, nem lehet annyira megbízni az Úr Jézusba, hogy elcsöndesedünk valamelyik sarokba, és elmondjuk neki, hogy így vagyok a férjemmel, úgy vagyok a feleségemmel, így a gyerekeink, úgy. Aggodalom, félelem van a szívemben miattuk. Hát valahogyan segítsél, Uram, és adjál bölcsességet, hogy én nekem is mit kell mondanom, mit kell tenni. Probléma van a gyülekezetbe? Nincs jelenleg nagy probléma, de lehetne. Akkor is hova megy a lelkész, hova megy a presbitérium, hova megyünk mi, akik egy gyülekezet tagjai vagyunk? Megyünk a nagy tanácsadókhoz, a nagy menedzserekhez, akiket manapság ugye egyre inkább bevonnak az egyházi élet problémáinak a kezelésébe, hogy ők adjanak nekünk tanácsot, hogy hogy kell egy gyülekezetet helyre pofozni. Nem, testvérem, oda kell mennünk Jézushoz. Hogy ő elég öntve a szívünket, a problémáinkat, nyugodtan várjuk aztán, hogy valamit majd cselekszik, ha úgy látja jónak. Csak fejezzük ki a legmegbízhatóbb személy iránt mi is a bizalmunkat. Visszatérve megint Elizeushoz, hát ő tudott segíteni, de nem azért, mert ő olyan nagy bölcs volt, hanem azért, mert vele volt az Úr. Nem mondja Elizeus ezeknek az embereknek, hogy tömjék be a forrást, romboljátok szét azt, vagy ássatok gyorsan egy másikat. Nem emberi megoldásokkal hozakodik elő, hanem egy más megoldással hozakodik elő. Egy váratlan megoldással hozakodik elő. Megint Jézusra átkapcsolva, Jézus sokszor más tanácsol nekünk a bajok idején, mint amit az emberek tanácsolnak. Ő neki sokszor olyan meghökkentő, újszerű javaslatai vannak, illetve megoldásai vannak a mi problémáinkra. Nekünk sokszor a fejünkben megszületnek a nagy megoldások, aztán kiderül róluk, hogy az nem volt jó. Ráhallgattunk a szomszédasszonyra, ráhallgattunk a pszichológusra, az se volt jó. Hallgassunk Jézusra mindig. És az ő segítségével, az ő iránymutatásával, amit a Bibliában mond nekünk, megoldódnak a problémák. Ezek lehet, hogy nekünk szokatlan, meg furcsa megoldások, de mégis itt rejlik a problémák megoldásának a kulcsa. Jézus szavaiban, Jézus igéiben, Jézus bölcsességében. Elizeusnak ez a különös megoldása az volt, hogy azt mondja az embereknek, hogy hozzatok egy új edényben, vagyis amit még semmi másra nem használtak, hozzatok sót. És azt a sót fogja, és beleönti ebbe a forrás vízbe. Mit akar ez jelenteni? Nyilván egy jelképes cselekedet ez. A sót abban az időben használták a fertőtlenítésre, a megtisztításra. És Elizeus hát nagyon jól tudta ezt, hiszen Isten embere volt, és ismerhette már akár Mózesnek a törvényeit, melyekben benne van az, hogy ha egy áldozatot adnak az Úrnak, akkor azt mindig meg kellett sózni. Az a megtisztítást jelképezte, a fertőtlenítést jelképezte, hogy így tették alkalmassá az Istennek való áldozatra ezeket a különböző áldozatokat, amiket rögtön el is égettek ott az oltáron. És akkor azt gondolom, hogy Elizeus ennek analógiájára gondolta azt, hogy a só az emberi fogyasztása is alkalmassá tesz bizonyos dolgokat. Például ezt a forrásvizet is, ami nem alkalmas jelenleg, mert rossz hatású. És akkor gondolta ezt, amit az áldozati szertartásoknál szoktunk használni, ezt használom most itt is, ezzel a forrással kapcsolatban. És akkor beleszórja ezt a sót a vízbe, a forrásvízbe, de ugye itt zárójelben megjegyzem, hogy mindjárt tudjuk, hogy ez csak egy kis tálba, egy kis sót, hát Elizeus se várhatta azt, hogy majd ez egy forrást, amik állandóan bugyogja a vizet, hogy majd azt ez helyrehozza. Nem is erről volt szó, hanem arról volt szó, hogy Elizeus ezután a cselekedete után megszólal, testvérek, és itt erre tenném én a hangsúlyt, hogy megszólal Elizeus, és azt mondja, ezt mondja az Úr, meggyógyítottam-e vizeket. Nem származik ezután azokból halál és idétlen termés. Vagyis arra szeretném tenni a hangsúlyt, amire én gondolom, hogy az ige is teszi itt, hogy Isten szava, Isten maga volt az, aki azt a forrást megtisztította és fertőtlenítette, és alkalmassá tette utána arra, hogy igyák is, és ne legyen baj belőle, és locsoljanak is vele, és abból se legyen baj. Megtisztította a forrásnak a vizét az Úr maga, az Úr hatalma, az Úr ereje, az Úr igéje. És ha itten megint, testvéreim, az Úr Jézusra térünk, ami drága prófétánkra, akkor ő is mit csinál velünk? Mindig az igét mondja nekünk. Mindig az igét mondja. A Biblia szavai, azok Jézusnak a szavai. És ezek által, ha most így szabad mondanom a reformáció kapcsán, reformálja a mi életünket. Reformálja először is a szívünket, a gondolatainkat. Beleönti ebbe a forrásba, ami ott belül van, beleönti az ő igéjét, az ő szavát, az ő igazságát, az ő kegyelmét, az ő szeretetét. És elkezd bennünket belülről gyógyítani. Hogy aztán, ami kijön belőlünk, és a feleségünk, férjünk, gyerekeink, ez az az ember részesül benne, az ne roncson, hanem építsen, és áldására váljon az embereknek. Tehát az Úr Jézus, testvéreim, nem mással gyógyítja a mi szívünket, életünket, mint az ő igéjével, amit beleültet a szívünkbe. Ad nekünk hitet, erősíti bennünk a hitet, hogy azt az igét, amit mond nekünk, meg tudjuk ragadni, és ezáltal gyógyít bennünket. Olyan sokszor benne van az igében ez az Úr, a te gyógyítód. Sajnos, testvéreim, a mi szívünk, a mi lelkünk a Biblia szerint nagyon beteg. Születésünktől fogva borzasztó, halálosan beteg. És ami belőle kijön, az borzasztó. Jézus is elmondta, hogy mi származik az ember szívéből. Az egy olyan forrás, ami halált fröcsög magából egyfolytában. Abban hazugság, paráznaság, indulatok, türelmetlenség, minden benne van, ami rombolja a másik embert, meg rombolja a közösséget. És ezt a forrás nem gyógyítja meg, testvérek, senki. Magunkban nem tudjuk meggyógyítani, a másik ember nem tudja meggyógyítani, a pszichológus nem tudja meggyógyítani, a pénz nem tudja meggyógyítani, semmi nem tudja meggyógyítani, egyedül az ige. Jézusnak a szava tudja a szívünket reformálni, és újra egészségessé tenni. Hogy abból olyan dolgok jöjjenek, amik embereknek is jó, meg az Istent is dicséri. Hát az ige azt jelképezi, testvérek, ez a só abba az új tálkába. Az ige az, ami megtisztít minket, és mások számára áldássá tud bennünket formálni. Elizeushoz megint visszaugorva, vajon miért tette meg Elizeus-e város lakóinak ezt a csodát? Nyilván Isten akarta ezt, de az biztos, hogy nem azért, mert megérdemelték Jerikó lakói ezt az áldást. Nem érdemeltek azok semmit. Jerikó az egy elég szörnyű város volt. Ugye annak idején emlékeztek, hogy Józsué ezt a várost hódította meg legelőször, nagyon tragikus körülmények között, és aztán ott egy átkot is mondott erre a városra, amikor azt mondja, amikor porig lerombolták ezt a várost, és azt mondta, hogy átkozott legyen az, aki fölépíti ezt a várost, az ő fiának a vérére, életére építse föl, és úgy is volt egyébként, mert csak fölépítette valaki ezt a várost, de nem volt ezzel a várossal minden rendben. És valahogy most, hogy ez egy átkozott városnak is mondható lenne tulajdonképpen. Egy város, amit nem akart Isten, hogy létezzen. És mégis létrehozták. Van ilyen, hogy az ember ilyen kis önfejű, aztán csinálja azt, ami Istennek nem tetszik, de aztán utána látszik, hogy Isten nem volt velük. Hiszen megígérte, hogy ahol ő ott lesz, ott áldás lesz a mosóteknőn, a dagasztóteknőn, a mindenen áldás lesz, a földtermésén, minden. És itt nem volt áldás ezen a városon. De valahogy Isten mégis megkönnyörült rajtuk. Megkönnyörült rajtuk, és arra az átkozott helyre, most Elizeus által áldást küldött. Nem azért, mert megérdemelték, hanem azért, mert Isten irgalmas és könyörülő. És ugyanúgy vagyunk testvérek mi is, hogy amikor Jézus szól hozzánk, nem azért gyógyítja a mi szívünket, életünket, mert mi annyira megérdemeljük, meg kiérdemeltük azt, hanem azért, mert szeret minket, azért, mert irgalmas hozzánk, mert nem akarja, hogy ez az átkozott ember, aki te meg én vagyunk, eredetileg a bűneink miatt, ez átkozott maradjon, hanem azt akarja, hogy az átkozottból áldott emberek legyünk. Áldott emberek, akik áldássá válnak. És ezért szól hozzánk Jézus, ezért gyógyítgatja az ő igéje sójával a mi szívünket, meggyógyuljunk. Megtisztít bennünket, hogy őt dicsérjük és őt magasztaljuk. Hát ez a csoda, amit Elizeus ott elkövetett ebbe a városba, azt hiszem, hogy értitek, hogy ez egy isteni jel volt, hogy ez az én szolgám. Jerikóiak, ha valamit jót akartok magatoknak, akkor a közeljövőbe is erre az emberre figyeljetek. Mert őt használom köztetek, ő az én eszközöm, ő az én emberem. Figyeljetek arra, amit ő mond nektek. Ugyanúgy van ez, testvérek, mint Jézussal is. Azért is olvastam János evangéliumából azt a részt, mert ott az Úr Jézus is azt mondta, hogy engem is az Atya igazolt, megpecsétel. Hogy a tettek, amiket csinálok, azok a messiás tettei, meg van írva a ti könyvetekben, hogy higgyetek nekem. Az Atya szava elhangzott felettem a megkeresztelkedéskor, aztán tudjuk még egy alkalommal. Az Atya is bizonyság, amikor szólt és fölemelt engem, akkor is tette a pecsétet, hogy nem engem kell hallgatnotok, mert én vagyok az ő messiása. És olvassátok az összes ószövetségi írásokat is, és azokat kutatjátok, mondja az Úr Jézus, tudakozzátok az írásokat, és azok én rólam tesznek bizonyságot, azok is rólam szólnak, és engem nem találtok meg bennük, hiába kutatjátok. Hát bennem kellene bíznotok. Tehát az Atya testvéreim az Úr Jézust is megpecsételt, hogy mi is, ami meghalt és feltámadott Urunkra, bízzuk az egész szívünket, az egész életünket, hogy őt hallgassuk, őt kövessük, bármit mond nekünk, bármilyen különös, bármilyen szokatlan megoldással hozakodik elő az ígébe, az lesz a jó megoldás. Hát áldott emberi átkozottból csak így lehetünk mi is, ha őre hallgatunk. Na ez az első eset, testvérek, amit a mai istentiszteletünkön így előttünk áll, az első pecsét Elizeuson, hogy ezt a csodát véghez tudja vinni Isten kegyelméből, Isten szeretetéből, és az átkozott helyből áldott hely lesz. A mérgező forrásból egy áldást hozó forrás lesz. De nézzük a másik esetet, ami kevésbé ilyen örömteli. A bételi tragédiát. Jerikóból Elizeus indul tovább, és tart Bételbe. Bétel. Annak idején Jákob nevezte így ezt a helyet, mert csodálatosan megtapasztalta Isten közelségét, Isten megáldotta őt. Bétel, mondta Jákob, ez azt jelenti ez a szó, hogy az úrháza ez. Aztán olvassuk a Bibliában, hogy az úrházából a pogány bálványoknak a háza lett, mert jött egy izraeli király, Jeroboám, és pont ezt a helyet választotta ki, hogy a bálványimádásnak a központjává tegye. Fölállított ott egy borjút, azt mondták rá, hogy ez a borjú az az Úr, és akkor sajátos kultuszt alakított ki ott is, sajátos papokkal, és na hát Hósás prófét azt mondja, hogy ez a Bétel, ez immáron nem Bétel, nem Istennek a háza, hanem Bét-Aven, a bálványoknak a háza lett. Nagyon megromlott. Bételből Bét-Aven, Isten házából bálványok háza lett. Hát ez jellemezte abba az időbe is, amikor Elizeus élt. Emlékeztek, hogy az északi ország részben vagyunk, ahol egyetlen egy istenfélő király nem volt, mindegyik istentelen volt. Ez a város, ez továbbra is ugyanaz a vallási romlottságban élt. A bálványimádásban éltek. És amikor Elizeus arra felé tartott, nem is gondolta, hogy pont ott fogja átélni az életének ezt az egyik legmegdöbbentőbb csodáját. Hát ahogy elolvastuk a történetet, úgy megrázó történet, elég drámai történet. azt, hogy így elolvassuk, az a benyomásunk, hogy ugye Elizeus jön, és elkezdik ilyen gyerekek, bételi gyerekek csúfolgatni őt, és akkor ő mérges lesz, és akkor megátkozza ezeket a gyerekeket, mire kijön két medve az erdőből, és széttépi ezeket a gyerekeket. Na hát, testvérek, szükséges azért itt egy kicsit a szövegbe belemélyednünk, hogy helyes megvilágításba kerüljön, és a valódi értelmét ennek az igének megértsük. Először is, testvérek, az első nagyon fontos korrekció, hogy nem kisgyerekekről van szó a szövegbe. Kicsit félrevezetőek a fordítások, de az újabb fordításokban már nem félrevezető. Itt egy olyan szót használ a Biblia, amivel a zsidók a 12-től 30 éves korú fiatal fiúkat, fiatal férfiakat jelöli. Egy csapat fiatal emberről van szó, nem kisgyerekről, nem ilyen 2-3 éves, vagy 5 vagy 6 éves kisgyerekről, hanem nagyon is öntudatos fiatal emberekről, akiket otthon a szüleik istentelenségre neveltek, és a bálványimádásra neveltek. Ez a szó, ami itt szerepel egyébként, sokszor előfordul a Bibliába, például Salamon király már király volt, amikor magát ugyanezzel a héber szóval jelöli, én pedig kicsin gyermek vagyok, fordítja Károli, de nem kicsin gyermek, hanem fiatal ember vagyok. Hát nyilván nem kisgyermek volt, amikor király lett, hanem már felnőtt fiatal ember volt. A Jerobám királynak a tanácsadóit, az 1 Királyok 12:8-ban ugyanezzel a szóval jelöli az írás, megvetette ő a vének tanácsát, és tanácsot tart az ifjakkal, akik vele nevelkedtek fel. Tehát ezek a király nem kisgyerekekre hallgatott, hanem a saját kortársaira, egy fiatal király volt, és fiatal férfiakról van itt szó, akik nagyon is jól tudták, hogy mit csinálnak. Summa summarum, még pár bibliai helyet idézhetnék, de már azt hiszem, hogy fölösleges. Megjelenik tehát Bételből, ez a fiatal emberekből, suhancokból álló csapat, egy hordányi gúnyolódó ember, akik neki esnek Elizeusnak. Elmondják neki, jöjj fel, kopasz, jöjj fel, kopasz. Ez a kopasz kifejezés, ezt testvérek nem tudjuk, hogy pontosan egy tényleírás volt, vagyis, hogy Elizeus tényleg kopasz ember volt-e. Lehet az is, de nem biztos. Lehet, hogy egy akkoriban használatos gúnyolódó szó volt, egy gúnyos kifejezés volt. Ez, amit mindegy volt, hogy valakinek malhaja, vagy szakálla, vagy nincs, akkor is rámondtak, hogy kopasz. Hát a hadseregben például nálunk így hívták az első időszakban az embereket, hogy kopasz, pedig hát volt azért hajunk, igaz, egy kicsit rövidre volt nyírva, de mégis hát azért volt hajunk, nem voltunk kopaszok, de mégis így használták, azért nyilván, hogy gúnyolódjanak rajtunk. Na hát valami hasonló lehetett itt is, de nem is ez a fő probléma, hanem azt testvérek, hogy még valamit mondtak ezek a fiatal emberek. Nevezetesen azt mondták, hogy jöjj fel, de lehet ezt máshogy is fordítani. Ami azt jelenti, hogy úgy is lehet fordítani, hogy szállj fel, szállj fel. Sok fordítás, új fordítás már így is fordítja, és akkor ez nem más, mint egy utalás illés elragadtatására. Szállj fel te is, kopasz, ahogy illés felszállt. Te is emelkedjél föl, és tűnjél el. Azt jelenti a csúfolódásuk, hogy menjél innen oda, gyakorlatilag. Nem akarunk itt a színedet se látni. Tűnj el erről a vidékről. Ezt mondják neki ezek a fiatal emberek, mégpedig gúnyolódva rajta. Példabeszédek könyvéből olvassuk, hogy van olyan nemzetség, melynek fogai kardok. Na hát ez egy olyan nemzetség volt, melynek fogai kardok voltak, és bele is vágták rendesen Elizeusba, aki Isten embere. Hát egy kicsit így már másképpen tűnik fel a dolog, testvérek, különösen is, hogyha belegondolunk megint az Úr Jézus Krisztusba, akibe az ő nemzetségébe ugyancsak belevágták rendesen a kardot. Az ő kortársai. Látták Jézust, látták az ő hatalmas csodáit, de mégse szenvedhették az Úr Jézusnak a jelenlétét. Hogy mondta Jézus a felolvasott ígében is, amit az istentisztelet elején láttunk, hogy nem akartok én bennem hinni, nem akartok hozzám, mindig csak bántották Jézust, mindig gúnyolták őt. És kivetették Jézust. Meg akarták már fiatalabb a működésének az első időszakában is meg akarták őt ölni. Nem kell lesz nekünk. És testvérek, hát azóta is a keresztények ezt nagyon sokszor átélték, Jézus követői is átélték. A prédikátori, profétai munka a természetéhez tartozik, hogy valakit inkább az indexre tesznek, mint a sikerlisták élére, mondta egy német prédikátor, de igaza volt neki. Hát nagyon kell gondolkodnod, amikor keresztjén vezetők, hogy így mondjam, a sikerlisták élére kerülnek, nem az indexlistáknak az élére. Ott már valami baj van velük. Jaj, nektek, ha mindenki jót mond felőletek. Az a jó, testvérek, amikor az Isten embereiről rosszat mondanak. És a Krisztus követőiről is az a jó, amikor tényleg olyan dolgokat mondanak nekik, hogy hát hallgassál már, tűnjél, ne emlegesd itt nekünk ándon az ígét, ne hivatkozzál itt erre, arra, hallgass, beszélj másról. Hát hányszor élhetünk át mi is ilyeneket, testvérek, de hát Jézus is ezt élte át, és azt mondta, hogy az ő tanítványai nem lehetnek nálánál különbek. Ha őt bántották, üldözték, akkor az övéit is üldözni, bántani fogják, és ez jól van így. Ez jól van így, testvérek. De visszatérve Elizeushoz. Elizeusra azt olvassuk, hogy és megfordult, és rájuk nézett. Testvérek, ez egy nagyon fontos dolog. Elizeus megállt, és úgy visszanézett ezekre a fiatal emberekre. Úgy képzeljük magunk el egy kicsit. Nem tudom, hogy Elizeusnak ebben az utolsó pillantásában, amit még azok láttak, mi volt, de én azt gondolom, hogy volt még valami benne, ami esélyt adott nekik a megbánásra. Úgy szembenézett velük. Egy pár pillanatra lehetőségük nyílt arra, hogy elhallgassanak, hogy megbánják azt, amit tettek, és bocsánatot kérjenek. Nem tudom, de én ezt valószínűnek tartom, testvérek, mégpedig megint Jézus miatt. Emlékezzetek vissza, hogy az Úr Jézusról olvassuk, hogy amikor a főpap udvarába ütötték, verték, akkor Péter közbe elárulta. Háromszor megtagadta. És akkor azt olvassuk a Bibliában, Lukács evangéliumában, hogy és akkor az Úr megfordult, és ránézett Péterre. És akkor Péter keserves zokogásra fakadt, kiment, és megbánta azt, amit cselekedett. És azt gondolom, testvérek, hogy itt is valami jézusi előkép Elizeus. Ugyanazt olvassuk, megfordult és rájuk nézett. És ebben én azt gondolom, hogy benne volt az, hogy mit tesztek ti? Hát bánjátok meg ezt a dolgot, most még van rá időtök, erőtök. Tegyétek meg. Nem sok idő van már, de tegyétek meg. Egy esélyt kaptak ezek a fiatal emberek a megbánásra, hogy Isten emberét így gúnyolták, így bántották, és tulajdonképpen majd látjuk mindjárt, hogy Istent bántották. És amikor nem történik semmi, csak mondják tovább a magukét, akkor Elizeusról olvassuk, megátkozta őket az Úr nevébe. Ez nem azt jelenti, hogy elkezdett átkozódni, hanem azt mondta, hogy az Isten lesújt rejátok. Ez jelenti a Bibliában, hogy megátkozni. Isten megbüntet benneteket ezért, amit csináltok. Megbüntet, hirdette nekik az Isten ítéletét. Nem azért ítél meg benneteket, féle ne értsük, testvérek. Elizeus nem azért hirdette nekik Isten ítéletét, mert őt bántották. Mert Elizeus ilyen kis hiú ember volt, hogy nem bírt elviselni ennyit, hogy azt mondják neki, hogy kopasz. Nem erről volt szó. Nem magáért áll bosszút, amikor átkozódik, hanem azt mondja, hogy nem engem ér a bosszú, hanem Isten, nem engem érte a gúnyolódásotok, hanem Istent érte a gúnyolódás. Az Urat érte a gúnyolódásotok. Ti istentelen szülők, istentelen gyermekei vagytok, akik az Isten emberét, az imént Isten elvitte mellőlem illést, és hitelesített engem, és én az ő szolgája vagyok. Már belátták a prófétafiak, már belátták ezek a jerikóiak is, és ti tudjátok, hallottátok ezeket a dolgokat, és most mégis így gyaláztok engem, de nem engem gyaláztok, hanem az én megbízómat, akinek én a képviselője vagyok. Ezt testvérek, a Bibliában egy nagyon fontos gondolat, ez a, úgy nevezik a héber gondolkodásban, ez shaliach, az a követet jelenti, aki valakinek a nevében szól. És ez benne van egyébként mind a mai napig benne van a világban ez a gondolat, hogyha valakit egy mögöttes hatalom megbíz, hogy te légy az én képviselőm, és azzal valamit csinálnak az emberek, akkor azt megtorolja a mögötte álló hatalom. Emlékeztek, hogy annak idején, nem is tudom, hát nekünk mindig ezt magyarázták, hogy így volt, nem így volt, de én így tudom, hogy Osztyapenko, és ugye előre küldték az oroszok annak idején, meg a Steinmetz nevű katonatisztet, és azt szépen lelőtték emlékeim szerint, lehet, hogy tévedek, de történelmi emlékeim szerint mind a kettőt lelőtte az ellenség, és, vagyis a németek. És akkor jöttek az oroszok, és azt mondták, hogy jó, hát akkor viszont látásra. És ez testvérek, ez így van a Bibliában is. Istennek a szolgája ott áll, Isten fölhatalmazását bírja, ő az ő képviselője, és akkor elkezdik gyalázni. Nem ő vele van a probléma. Elizeusnak nem önmagával volt a probléma, hogy megtorolja a rajta esett sérelmet. Nem rajta esett a sérelem. Istenen esett a sérelem, és a Galata levélben azt olvassuk, hogy az Isten nem csúfoltatik meg. Nem csúfoltatik meg, ha szolgái olykor megcsúfoltatnak is. És amikor Isten ítéletét hirdeti ezeknek az embereknek, Elizeus, akkor egyszer csak előjön az erdőből két nőstény medve, és széttépi a fiatalokat, 42-en halnak meg a fiatal emberek között. El tudjuk képzelni, milyen tragédia volt ez abban a városban. Az istentelenség a bálványimádás házába. Mekkora botrány. De testvérek, gondoljunk megint az Úr Jézusra itt. Az Úr Jézust is lehet köpködni, gyalázni, mindent lehet róla mondani, mindennek el lehet mondani, teológusok is megteszik, nem teológusok is megteszik, de testvérek, senki ne gondolja, hogy aki az Úr Jézus gyalázza és csúfolja, az ezt megúszza. Lehet, hogy éveken keresztül megúszza, lehet, hogy hosszú időn keresztül megúszza, és nem olyan gyorsan éri utol valami ítélet, mint ahogy ezeket a fiatal embereket, de előbb-utóbb az Isten medvéi jönnek, és széttépik az embert. És ami még rosszabb, hogy el is kárhoztatja az Isten ítélete az embert. Persze nekünk ugye ez egy kicsit furcsa, hogy az Isten ítél. Hát testvérek, meg kell tanulni a Bibliából, hogy az Isten ítél. Az Isten nem az, akinek ma elmondja sok pap, meg sok lelkész, hogy az Isten mindenkit szeret. Alig várja már, hogy a mennybe siessünk. Isten szerelmes belénk, mondja az egyik evangélikus püspök. Énekli a katolikus énekbe a síjejenő, hogy az Istennek szüksége van rám. Nem nekem van Istenre szükségem, neki van rám szükségem, mert ki vagyok én? Hát az Istennek én nélkülözhetetlen vagyok. Nem, testvérek. Az Isten ítélő Isten is. És nem szeret mindenkit, akik gyalázzák a fiút, akik megvetik Jézust, akik elfordulnak tőle, akik gúnyolni kezdik, akik a szívükbe vetik meg, azokra az Isten ítélete vár. És ez egy rettenetes dolog, mondja az írás, hogy rettenetes dolog az Istennek a kezébe esni. Testvérek, az Úr Jézushoz nem szabad soha úgy viszonyulni, ahogy azt sajnos szívünk szerint tesszük, meg sok embernél látjuk. Nekünk a mi prófétánkat tisztelni kell, szeretni kell. Ki kell ezt iránta fejeznünk, és ragaszkodnunk kell hozzá, és oda kell állnunk mellé, és nem ellene kell fordulnunk, mert az életünkkel, az örök életünkkel játszunk. Az Isten nem csúfoltatik meg. És hadd mondjam itt testvérek azt is, hogy Isten a maga szolgáit se engedi megcsúfoltatni. Lehet, hogy kicsúfolni engedi, de aztán a földi emberi szolgáit is sokszor Isten úgy megpecsételi. Olvastam egyszer egy történetet, Wilhelm Busch-nak a nevét többen ismerik közületek, mert van neki egy könyve, az sokan olvassák, Jézus, ami sorsunk. Tehát Wilhelm Busch-nak volt egy testvér, azt úgy hívták Johannes Busch, és az is egy lelkész volt. És a náci időkben ő a hitvalló egyházhoz, a Hitler ellenes egyházhoz tartozott, és emiatt nagyon sok nehézséget kellett átélnie. 1933-tól kezdve. Nagyon sok házkutatás volt nála, zaklatták, börtönbe csukták, megpróbálták az SS tisztjei őt elhallgattatni, és a lényeg, hogy egyik napon, amikor benn volt az egyik cellába, a cellájába, és ott hát elég súlyos beteg volt, hogy valami fertőzés támadta meg, és ott kilódott, valaki csöndesen kopogtat a cella ajtaján, és bejön. És kiderül, az egyik őr volt, az egyik német, hát náci őr. És azt mondja neki, hogy így leereszkedett megdöbbenten a stokira, és azt mondja, hogy hadd mondjak el magának valamit. Tegnap este az őrszobán voltunk, és önre terelődött a szó. És ahogy önről beszélgettünk, az egyikünk szörnyű módon kezdett el beszélni önről, és hát az ön istenéről. És már odáig fajult ez a dolog, hogy minnyájunknak szinte egy elege lett belőle, nem bírtuk már hallgatni azt a gyalászkodást, amit folytatott, és mondtuk, hogy hát hallgasson már el, hallgasson, de csak nem akart elhallgatni. Végül 10 órakor azt mondja, ennek a kollégánknak lejárta a munkaideje, és elbúcsúzott tőlünk, és elment. És tudja, a kijáratban van 3 lépcsőfok. És ahogy ment lefele, az egyik lépcsőfokon megcsúszott, és hanyatt esett, de úgy ütötte be hátul a nyakát, hogy abban a pillanatban meghalt. És azt mondja, én pedig abban a pillanatban tudtam, hogy most megszólalt az Isten. Kicsoda maga? Kicsoda maga? És miért küldte Isten ebbe a börtönbe magát? Mondjon nekem még valamit. És akkor a Johannes Busch, aki leírt ezt a történetet, mondta, hogy ezzel az őrrel utána naponta beszélgetett, és egy pár napig volt még ott, de ez az ember megtért. Jézust elfogadta megváltának, és Istenhez fordult. Hát testvérek, van ilyen. Van olyan, hogy nem történik meg ez. Nem történik meg ilyen, hogy valaki gúnyolódik és Isten emberén, és akkor rögtön valami tragédia történik vele. Nem mindig történik ilyen. Van, amikor nyugodtan lehet valakit bántani, gúnyolni, és nem történik semmi, testvérek. De egyszer történik majd. És azt nem kell megvárni. Nem szabad, testvérek, Isten szolgáit sem nekünk bántani. Azok is, akik manapság, testvérek, ugye emlékezünk itt a reformációra, hát nagyon sokszor nem emlékeznek meg arról, hogy a reformációnak több ezer vértanúja volt, testvérek. Isten emberei voltak, egyszerű, hívő emberek. Vagy meghaltak, vagy nem haltak meg, de rengeteg szenvedésen kellett átmenniük. Ezeket a dolgokat nem lehet egy bocsánatkéréssel elintézni, meg egy megbocsátással se. Mert Istennél ezek a dolgok nem így zajlanak. Meggyőződésem, hogy nem így zajlanak. Akik mind a mai napig, testvérek, hívő keresztjén embereket a hitük miatt lefejeznek, meg felkoncolnak iszlám országokba, Isten megengedi ezeket a dolgokat. A mai elizeusokat lehet bántani, a mai keresztjéneket is lehet bántani, csúfolni, gúnyolni, megölni, felkoncolni, a torkukat elvágni, fölszögezni őket fákra, meg keresztekre. Meg lehet tenni. De az Isten, testvérek, mindenkinek a vérét, minden szolgájának a vérét számon tartja. Ott vannak azok önálla, és azok nem állnak bosszút önmagukért, nem, de Istenre várnak. Hogy Isten mutassa meg azt, hogy mellettük áll, és ők az ő emberei voltak. És Isten egy napon meg fogja ezt mutatni. Mert Isten odáll az ő emberei mellé. Odaállt Jézus mellé is. És amikor elvetették a legnagyobb nyomorúságba, a keresztfa halálára ítélték, és felszögezték a szégyenfára, a legutolsó gazembereket szögezték fel, és ott kellett neki meghalnia, akkor Isten mit csinált? Harmadnapra feltámasztott őt a halálból, és megdicsőítette az ő fiát, felemelte a maga jobbjára, hogy mindenki lássa, hogy az Isten nem csúfoltatik meg, és amit vet az ember, azt aratni is fogja. A legjobb, testvérek, hogyha ezt a történetet valójában úgy fogjuk fel, hogy Isten itt ráteszi a pecsétet Elizeusra, és egyszer és mindenkorra el akar riasztani mindenkit attól, hogy a prófétát prófétáját, az Úr Jézust valaki gyalázza és megvesse. Sőt, arra biztat minket ez a történet, hogy pont ellenkezőleg cselekedjünk. Hogy bízzunk benne, hogy szeressük az Úr Jézust, hogy dicsérjük őt, ha meglátjuk. Ne gúnyolódás legyen a szívünkben, hanem pont az ellentéte, a magasztalás. Nos, itt zárjuk le a Elizeusnak ezeket a történeteit. Láttuk, hogy Isten megpecsételte őt. A próféta fiak előtt is rátette, ő az én szolgám. Jerikó előtt, Jerikó lakói előtt is, hogy ő az én szolgám. És most egy szomorú esettel még Bétel lakói előtt is, hogy az Istennel, akit ti semmiben néztek, nem lehet játszani. Tanuljatok és térjetek meg. Az Isten megpecsételi az ő szolgáit. Hát segítsen bennünket is, hogy azt a szolgát, akit az Úr megpecsételt előttünk, Jézust, mi is szeressük, tiszteljük, mindenek fölött magasztaljuk, és igyekezzünk neki mindenben szelíden engedelmeskedni. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Atyán, köszönjük néked, hogy a történelemben a te szolgáid mellé mindig odaálltál. A Krisztus előtti és Krisztus utáni szolgáid mellé is odaálltál mindig, de Krisztus mellé is odaálltál. Hogy tanuljuk meg, hogy ő a te küldötted, hogy az ő hozzávaló viszonyunkon múlik az, hogy milyen lesz a földi életünk is, de milyen lesz az örök életünk is. Ó, Úrunk, mennyi tragédiát spórolhatnánk meg magunknak, ha Krisztusra, az ígére igazán figyelnénk, ha őneki engednénk, ha őt magasztalnánk, hiszen nincs nálánál csodálatosabb, nincs, aki minket nálánál jobban szeretne, nincs, akiben az igazság szebben tündökölne, mint ő a te fiad, akiről úgy bizonyságot tettél. Köszönjük, ha már a tisztelői, a szeretői, a követői közé tartozhatunk, és kérünk, erősíts meg bennünket ebben. Ne hagyd, hogy a szívünk hűtlenné váljon, elforduljon, hanem hadd maradjunk meg a mi Urunkkal, a mi Krisztus Urunkkal, áldott közösségben. Köszönjük néked, hogy őtőle jön minden gyógyulás az életünkbe. Ahogy Elizeus által is gyógyulás jött a forrásvízbe, ugyanúgy gyógyulás jön a mi szívünkbe, és lehetünk mi is áldásokká mások számára, gyülekezetben, otthon, munkahelyünkön, bárhol. Gyógyítsd a mi szívünket ígéiddel, tedd helyre, ami beteg, ami rossz, tisztítsd meg, ami megtisztításra szorul. Köszönjük néked, Urunk, hogy hozzád jöhetünk újra és újra, minden napon kiöntve előtted a szívünket, lelkünket. Most is hozzuk eléd a betegeinket, a gyengélkedő testvéreinket, az őket otthon ápolókat, a kórházakban lévőket, a nyomorúságban küszködő testvéreinket. Kérünk, hogy hajolj le hozzájuk, Urunk, gyógyító, megerősítő, megoldó szereteteddel, légy segítségül nekik. Köszönjük néked, hogy imádkozhatunk azokért az emberekért, akik gúnyolnak téged, akik megvetnek téged a mai világba is. Látod, hogy tele van ez a világ téged megvető emberekkel, veled nem foglalkozó emberekkel, rólad mit sem tudó, de tudni se akaró emberekkel. Könyörülj meg rajtuk, Urunk, mielőtt eljön az ítélet, tekints reájuk, és hadd értsék meg, és hadd lássák meg, hogy szereted őket, és örök életet, boldogságot kínálsz nekik. Segíts, hogy hozzád forduljanak, és ne gúnyoljanak, hanem magasztaljanak téged, egyre többen a mi nemzetségünkből. Könyörülj meg, kérünk, és áld meg gyülekezetünket, a közöttünk folyó programokat, kicsik, nagyok között, áld meg a te igédet, és hirdettest közöttünk és általunk minden helyen. Köszönjük néked, hogy meghallgatod esedezésünket nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim, és a hirdetéseket hallgassuk. Először is az iratterjesztést hirdetem. Van egy kis CD lemez, ez a Hódmezővásárhelyi Református Ótemplomnak az új, régi új orgonáján, a Sukenik orgonán készült. Karaszon Dezső és Karaszon Dénes játszik rajta. 2500 forintért lehet megkapni ezt a CD-t, ha valaki szeretné még, akkor itt van. A másik két könyv, ami a kezemben van, két verseskötet, Leleszi Balázs Károlynak a versei vannak benne, Szívek faggatása, ez az egyik, a másik pedig Keresztre vagyok feszítve benned, ez a másik. Sokszor szoktam használni Károlynak a versét, jóba vagyok vele, segítjük is őt, mert elég nehéz körülmények között él, súlyos alkoholizmusba esett fiatal korába, bár lelkész családból származott, de nagyon lezüllött életet élt, és az édesanyja sok imádságának, meg szeretetének köszönhető az, hogy egyszer csak megtért, és megszabadult a fogságából, a nyomorúságából, meggyógyult az élete, ahogy a forrás meggyógyult, de sok nyomorúsággal küszködik ma is, testi betegséggel, és ezért szoktunk neki segíteni, mint gyülekezet is. De nagyon érdekesek a versei, érdemes rajtuk elgondolkozni. Ha valakit érdekelnek a versek, az elgondolkodtató versek, az Úrra mutató versek, akkor szívesen ajánlom ezeket a köteteket. Itt vannak az iratterjesztésben, még van egy pár darab. Hirdetem az előttünk álló programokat, testvérek, jövő héten kedden bibliaiskolánk lesz, a római levelet bogarázták a testvérek, akik jönnek, mert ebbe szeretnénk egy picit belemenni. Ezen kívül egy semmi rendkívüli program nincs, a megszokott időben tartjuk az összes egyéb programunkat. Hirdetem a február 12-i gyerek délutánt, február 12-én 16 órától lesz. Készüljenek erre a testvérek, illetve a gyerekeiket, unokáikat esetleg küldjék. Hirdetem még a testvéreknek azt, hogy még távolabbi programunk a gyülekezeti hét, augusztus 14-től lesz az Aggteleki Nemzeti Parkban. Már jó pára jelentkeztek, de ha valaki még szeretne eljönni, nagyon szép hely és nagyon szép a környék, valaki szeretne eljönni, még lehet jelentkezni Lupsa György testvéremnél. Végül még egy adóügy. Az a személyi jövedelemadó 1%-ának rendelkezése az egyéni vállalkozók számára közeleg, írja Bagdi Erika, őt idézem, az adószakértőnket. Arról tájékoztatom a testvéreket, hogy a Kávin alapítvány megszűnt, de az Újszegedi Isten kezében alapítvány létezik, és az ő számára kérjük felajánlani a civil szervezeteknek szánt 1%-ot. Az Újszegedi Isten kezében alapítvány adószáma a honlapunkon megtalálható, vagy elkérhető akár Gyuritól, akár tőlem, és hozzáférhető. Tehát az egyéni vállalkozók 1%-át kérjük az Isten kezében alapítvány részére felajánlani. Köszönöm szépen a testvéreknek a türelmét és azt, hogy meghallgatták ezeket a dolgokat.